ismeretlen zsoltárok. Főtisztelendő dr. Horváth Endre atya műsora.
Dicsértessék Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ez alkalommal, húsvét után szeretnénk röviden reflektálni arra, hogy milyen üzenetük van Jézus föltámadására vonatkozóan a zsoltároknak. Erre azért is kell figyelnünk, mert Jézus maga mondja a föltámadása után, hogy a zsoltárok igenis beszélnek az ő föltámadásáról. Az egyik jelenésénél, föltámadása után, amelyet Lukács 24. fejezetében találunk, amelyet éppen a húsvét hetének csütörtökén olvasunk, ezt mondja Jézus az apostoloknak. Be kellett teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban írtak. Ez a kijelentés azt jelzi, hogy mind Mózes törvényében, mind a prófétáknál, mind a zsoltárokban írtak, jövendőltek Jézusról. Úgy folytatja az evangelista, ekkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat. Majd folytatja Jézus, megvan írva, hogy a messiásnak szenvednie kell, és harmadnapra feltámadnia a halálból. Többek között erre a szentírási részre is utalva hiszi az egyház, hogy az ószövetségi szentírások beszélnek Jézus haláláról és föltámadásáról, hiszen Jézus maga mondja. Be kell teljesednie azt, amit megírtak rólam, és fölsorolja az ószövetségi könyveknek az egyes elemeit. A zsidók, amikor felosztják a héber Bibliát, akkor olyan módon osztják fel, hogy van a Tóra, ez Mózes törvénye, vagyis Mózes 5 könyve. Vannak a proféták, ebbe beletartoznak nem csak a számunkra prófétáknak nevezett személyek, hanem beletartoznak azok a prófétai személyiségek, akiket mi a történelmi könyvek közé sorolunk. Történelmi könyvek közé soroljuk a Sámuel első-második könyvét, a Királyok első-második könyvét. Ezeket ugyancsak a próféták közé sorolják. Korai prófétáknak nevezik a zsidók az írásaikba. Illetve a harmadik rész az az írások lennének, más szent írások, mint többek között a zsoltárok is. Zsoltárok könyve, Jobb könyve, Bölcsesség könyve. Itt ebben a hármasban Jézus csak a zsoltárokat emeli ki. Egészen érthetően azért, mert különleges fontosságot tulajdonít a zsoltároknak. És Jézus szavait csak úgy érthetjük, hogy igenis, nem csak a zsoltárokban, más prófétáknál, Mózes törvényében, de a zsoltárokban is vannak olyan jövendőlések, vannak olyan utalások, amelyeket Jézus kereszthalála és föltámadása teljesít be. Megjövendölték is Jézus kereszthalálával, föltámadásával beteljesíti. Nagyon érdekes ez a megjegyzés is, amikor az evangelista azt mondta, hogy Jézus megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat. Az apostolok nagyon jól ismerték a szent írásokat. Nagyon jól tudták, hogy miről szólnak, rengeteget elmélkedtek róluk. De igazából, és ez egy nagyon fontos eleme a keresztény hitvallásnak, igazából az ószövetségi írásoknak Jézus személye, élete, halála, föltámadása adja meg a kulcsot az értelmezéséhez. Jézus a kulcsa az egész ószövetségi és az ószövetség helyes értelmezésének. Az egyház kezdettől fogva nagy hangsúlyt fektetett erre, miközben értelmezte az ószövetségi írásokat. Jézus személye, élete, halála, föltámadása a kulcsodnak megértéséhez. Szinte azt lehetne mondani, hogy a szentírás olyan, mint egy mozaik. Különböző kövekből épül fel, és csak akkor, amikor belehelyezzük a központi követ, a központi elemet, ami maga Jézus, akkor válik érthetővé az egész kép. Akkor nyer értelmet. Addig látjuk egyes részeit, szépnek látjuk, jónak ítéljük, de akkor, amikor belehelyezzük a legutolsó, legfontosabb követ, akkor látjuk azt, hogy mennyire összetartoznak a különböző szent iratok, a különböző könyvek az Ószövetségi Szentírásban mennyire egységet alkotnak, mennyire a szívük Jézus élete, halála és föltámadása. Igazából tehát egyszerre Jézus élete, halála, föltámadása értelmezi az Ószövetségi írásokat, ugyanakkor az Ószövetségi írások beszélnek Jézus kereszthaláláról, illetve föltámadásáról. Mindenekelőtt a jelen elmélkedésben a zsoltárokra szeretnénk koncentrálni, és fölmerül a kérdés, hogy hol, egészen pontosan hol beszélnek Jézus haláláról és föltámadásáról. Hiszen nagyon fontos tudni, hogy Jézus kortársai, korabeli zsidó közösség nagyon is várta a messiást, de nem létezett az elgondolásaik között egy meghaló, vagy föltámadó messiás. Épp ez miatt van, hogy az apostolok nem voltak fölkészülve az eseményekre. Csak itt, ebben az eseményben értik meg azt, Jézus megnyitja az értelmüket, hogy igazából megértsék az Ószövetségi Szentírásokat. Hol találkozunk olyan szentírási zsoltár részlekkel, amik Jézusról beszélnek? Már az előző adásban beszéltünk arról, hogy vannak olyan részek, ahol ténylegesen meglepő módon leírja azt, hogy Jézus milyen módon szenved és hal meg. A 22-es zsoltár, mindenekelőtt erre kell utalnunk, amit Jézus a kereszten is imádkozik, ez olyan zsoltár, amelyben olyan részletek is előjönnek Jézus haláláról, amit igazából csak a Szentlélek segítségével láthatott előre a zsoltáros. Még akkor is, ha nem, valószínűleg nem tudta, hogy pontosan mire utal. De az a legfontosabb, hogy az egyház hite számára nem csak egyes zsoltár részletek beszélnek Jézus haláláról és föltámadásáról, hanem az egész Szentírás, az egész zsoltárok könyve. Hogyan értsük ezt? Úgy, hogy a zsoltárok a hívő ember imája. A zsoltárok azt az élményt foglalják imába, amit a hívő ember megélt. Akár panasz zsoltárokban a szomorúságot, a szorongattatást, a segítségkérést, akár a háladó zsoltárokban például a szabadulást. A hívő embernek ezek az élményei igazából előképe annak az élménynek, amit Jézus élt meg. Mert az teljes értelemben az igazi hívő ember, aki minden tekintetben megvalósította azt, amit egy hívő embernek meg kell valósítania, az maga Jézus Krisztus. Jézus olyan módon volt ember, élte meg az emberségét, fiúi magatartással, hogy azzal azt is megmutatta, hogy nekünk hogyan kellene tökéletesen élni ember voltunkat. Isten fia volt, de emberként is olyan módon élt, hogy ő volt a hívőknek, a hívő embernek a legvégső példaképe. Ezért van az, hogy amikor Jézusra tekintünk, akkor sok mindent el is tudunk tanulni tőle, nem az istenségét. De el tudjuk tanulni tőle azt, hogy Isten milyen módon álmodta meg az embert. Igazából ezt kell mondanunk, hogy amikor Isten megteremtette az embert, akkor fiára tekintett, egyszülött fiára, aki ott volt vele az örökké valóságba, és azt mondta, hogy ilyen magatartást szeretnék látni az emberben. És Jézus a földön ezt megéri. Életében is, a feltétlen gyermeki bizalom, a szenvedésében is, kereszthalálában is, az azzal fejezi, atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, feltétlen gyermeki bizalom, és a föltámadásban is, a megdicsőrésben. A zsoltárok valójában nem előre jelzik Jézus halálát meg föltámadását, hanem a szorongattatásról beszélnek, illetve a megszabadításról. De ezt a hívő ember magatartásával teszik. Jézus ezt a hívő magatartást éli, messze-messze túlhaladva a legtökéletesebb zsoltárost is, legtökéletesebb hívő embert, aki a zsoltárt imádkozza, és ezen keresztül teljesíti be mindazt, amit a zsoltárokban meg van írva. Hát nem szabad, tehát egészen egyszerűen csak egyfajta előre jelzésnek venni, egyfajta olyan jövendőlésnek venni a zsoltárokat, amivel előre jelezték, hogy Jézus hogyan fog élni, meghalni, föltámadni. Azért, mert hogyha csak előrejelzés lenne, akkor nem volna szükség arra, hogy tovább is imádkozzuk őket. De azért imádkozzuk őket, mert ezek a hívő ember helyes magatartását fejezik ki. Azt, amit Jézus a legtökéletesebben élt meg, Jézusra tekintve látjuk, hogy hol van ennek a végső tökéletessége ennek a magatartásnak, amit a zsoltáros elmond, és szeretnénk a mi életünkbe is átültetni ezeket az imákat, ezt a magatartást. Ha a nyomorúságot élünk meg, akkor a panaszzsoltárokat, a szabadítást, akkor viszont a hálaadó, a szabadulásért hálaadó zsoltárokat. Tehát gyakorlatilag az, amit az egyház hisz, hogy Jézus beteljesítette életében, halálában és föltámadásában az Szentírás egészét, a zsoltárok egészét, az azt jelenti, hogy mindazt a magatartást, a hívő emberi magatartást, ami megjelenik a Szentírásban, megjelenik a zsoltárokban, az Jézus túlcsorduló módon valósította meg. És ezt már a múlt alkalomban is láttuk, hogy annyira túlcsordulóan, hogy például a 22-es zsoltárnak az imádkozója arról panaszkodik, hogy a halál porába fektették, de aztán rögtön kiderül, hogy igazából akármekkora szenvedést is mért rá az Úristen, mégse kellett meghalnia, csak a halál közeli élménye volt. A szenvedésben úgy érezte, hogy a halál már el is nyeri. Jézusnak ezzel szemben valóságosan meg kellett tapasztalnia a halált. Méghozzá a legborzalmasabb halált, mit valaha ember megtapasztalt. Ugyanígy az a dicsőség, amit Jézus nyer, az összehasonlítható a hívő ember által megélt szabadulással, de attól sokkal-sokkal túlcsordulóbb. A föltámadás dicsősége egy olyan dicsőség, amelyet összehasonlíthatunk az Isten általunk is megélt szabadításával, mert Jézust valóban az Isten megszabadítja föltámadásban, fölemeri, de ennek ellenére sokkal túlcsordulóbb, mint amit mi el tudunk képzelni. Csak a mi emberi tapasztalatunk segít tapogatózva megérteni azt, hogy mi az, amit Jézus megélt. Mi az, amit a mi számunkra is a feltámadás győzelmeként elhozott. Zsoltárt szeretnék ezért most röviden átelmélkedni, kicsit megvizsgálni, amely a szabadulásról szól. A nehézségekről, amit megtapasztalt, a zsoltáros szabadulásról. Érthetően azért szeretnék ilyen zsoltárt venni, mert húsvéti időszakban. Az Istennek ezek a szabadító tettei segítenek bennünket ahhoz, hogy megértsük, mi az a szabadítás, amit véghez vitt Jézus föltámasztásában, és, sőt, ezek csak halvány előképei annak, amit Jézus valóságosan átélt a dicsőséges föltámadásban. Amit tehát elmélkedni szeretnénk, az a 30-as zsoltár. A 30-as zsoltár egy szabadításért való hálaima. Így hangzik. Dicsőítlek, Uram, mivel megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim újjongjanak felettem. Uram, hozzád kiáltottam és meggyógyítottál. Lelkemet kihoztad a halál országából, megmentettél attól, hogy a sírba szálljak. Igazából három dologért is ad hálát, nem teljesen összeegyeztethetően. Az első dolog az az, hogy az Úristen nem engedte, hogy a zsoltáros ellenségei újjongjanak felette. Vagyis a zsoltáros ellenségeivel való küzdelemben nem maradt alul. Nem pontosítja, hogy ez pontosan, hogy ez mit jelent, de nem maradt alul, nem engedte szabadításával, győzelemre segítette a harcában. A másik pedig, hozzád kiáltottam, és te meggyógyítottál. A meggyógyítás érthetően jelenthet fizikai gyógyulást is, jelenthet lelki gyógyulást is, de jelenthet a bajokból való szabadulást is. A betegség az ószövetségi ember számára mindig a halál árnyékába kerülést jelentette. A halálhoz való közeledést jelentette. És amikor meggyógyult, akkor igazából a halál közelségéből szabadult meg. És épp ezért mondja, hogy lelkemet kihoztad a halál országából. A halál országa az alvilág. Jézusra ezek a szavak egyértelműen igazak. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a Zsoltáros szava, hogy lelkét kihozta halál országából, nem ugyanazt jelenti, mint Jézusnál, mert Jézusnál valóságosan megtörtént. Míg a Zsoltáros számára nem az alvilágba, a halálba való leszállást jelentette, csak annak a megtapasztalását. Igen, különbözik a kettő. És így folytatja Zsoltáros: ti, akik szeretitek, dicsőítsétek az Urat, magasztaljátok szent emlékét, mert haragja csak egy pillanatig tart, jósága azonban egész életen át. Ha este sírást látogat meg, reggel visszatér az öröm. Ez a biztonság, hogy Isten, ha meg is látogat, haragja és büntetése csak rövid ideig tart, egy pillanatig, egy éjszakáig. Mert ha meg is látogat a sírás, este, reggelre már az örömmel ajándékoz meg bennünket az Úr. Ez a tapasztalat valahol visszaköszön Jézusnak a tapasztalatában is, aki megtapasztalja a halál éjszakáját, a valóságos halál éjszakáját, de amiben benne foglaltatik mindenféle sötétség. Tehát Jézus nem csak fizikai halál tapasztalja meg, hanem a sötétségnek minden formáját. Este meglátogat a sírás. Reggel azonban már beköszönt az öröm, az Úristen megajándékozza a szabadulással. Jézusnál nem egyetlen egy este meg reggel volt. De ténylegesen azt nyugodtan mondhatjuk, hogy az idő a halálban nem létezik úgy, ahogy a mi számunkra létezik. Jézus megtapasztalta a sötétséget, az este sötétségét, az éjszaka sötétségét, és azután megtapasztalta a hajnalnak az örömét, amikor az Úristen fölemeli őt a halálból. Fontos ezt elmondani, hogy sokszor a fordításainkban úgy fogalmazunk, hogy Jézus föltámadta a halálból. A pontos fordítás inkább az kellene, hogy legyen: Jézus föltámasztatott a halálból. Persze föltámadt, de az, hogy föltámasztatott, az azt jelenti, hogy az Atya ereje támasztja föl. Jézus saját erejéből is visszavehetné az életét, hisz Isten fia. De abban mutatja meg az Atya iránti engedelmességét és szeretetét, hogy engedi, hogy az Atya Isten azt tegyen be, amit akar, akkor emelje fel, amikor akarja. Nem saját maga veszi el az ő dicsőségét, pedig tehetné, ki jár neki, hanem engedi, hogy az Atya Isten dicsőítse meg őt. Ha este meg is látogat a sírás, reggelre ránk köszönt az öröm. És így folytatja Zsoltáros: így szóltam magamban bízva, soha nem ingok meg, mert jóságod szilárd hegyre állított. De amikor elrejtetted arcodat, megrendültem. Uram, hozzád kiáltottam, Istenemhez könyörögtem írgalomért. Mi haszon származna véremből, hogyha sírba szállnék? Dicsőíthet-e téged a por? Hirdetheti hűségedet? Hallgass meg, Uram, és könyörülj rajtam, légy az én segítőm, Istenem. A Zsoltáros megtapasztalja az Úristen kegyelmét, az, hogy erős, szinárd hegyre állította. Olyan hegyre, ami biztos. És az Istennek ezt a kegyelmét saját magának tulajdonítva, saját erejének tulajdonítva, azt mondja: így szóltam magamba az bízva, soha meg nem ingok. De amikor az Úristen elrejti arcát, akkor megrendül. Összeomlik minden biztonsága. És az Úristenhez kiált irgalomért és segítségért, és szinte igyekszik meggyőzni az Úristent, hogy mi hasznod lenne az én véremből, mi hasznod lesz abból, ha én meghalok. Dicsőíthet-e téged a por, ha sírba szállok, hogy hirdetheti a hűségedet? A por, amivé leszek, az dicsőíthet-e téged? Por az már hallgat. Ha én meghalok, mondja Zsoltáros, hiányozni fog dicsőítő karodból az én szavam. Ne engedd, hogy hiányozzon. Igen, érdekes, ez a magatartás szinte gyerekes, ahogy egyrészt saját magába bízva a Zsoltáros úgy érzi, hogy soha meg nem inog, aztán mikor az Úristen megtapasztaltatja vele, hogy nem a saját erejéből erős, hanem az Úristen kegyelméből, akkor gyerekes módon könyörög az Úristen kegyelméért, szinte bizonygatja, hogy hát ha én nem leszek, akkor nem lesz teljes a dicsőítő karod. Ha én nem leszek, mi hasznod lenne abból, hogy én nem leszek? Érthető módon, hogy ez a kicsit gyerekes magatartás nem Jézusnak a magatartása. Ha ránézünk szenvedés történetre a passióra, akkor épp azt látjuk, hogy Jézus a legmélyebb sötétségben is méltóság teljes. Akkor is, amikor elárulják, amikor kínozzák, nem viselkedik ilyen gyerekesen. Éppen, hogy mindenben az Atya kezébe helyezi az egész létét. De ezen a ponton is egyrészt azt látjuk, hogy miért előképe Jézusnak, a Zsoltárosnak az éneke. Azért előképe, mert ahogyan a Zsoltáros mindenestől az Atya Istenre bízza magát, és arra számít, az Atya segítségére. Ugyanúgy Jézus is. De nem ilyen magatartással, hanem sokkal turcsordóbb, rendületlen fiúi bizalommal. Ezért van az, hogy ez a Zsoltár csak előképe, amit Jézus úgy teljesít be, hogy messze-messze túlcsordul, messze-messze helyre teszi ezt a gyerekes magatartást is. A Zsoltárok előképei Jézus kereszthalálának, föltámadásának, mindenek előtt annak a magatartásnak, amit Jézus ebben az eseményekben tanúsított, annak az előképét látjuk meg, halvány, kissé gyengébb előképét látjuk meg a Zsoltárokban. Amit a hívő ember törékeny, botladozó módon meg tudott élni, és megtapasztalt, és aztán megfogalmazott a Zsoltárokban, azt éli meg Jézus egyenes gerinccel, legszörnyűbb pillanatban is, olyan módon, hogy az Atya Istenre bízva magát. A Zsoltárok, mondja az egyház, Jézus föltámadásában elhangzó szavaira utalva, a Zsoltárok Jézus haláláról és föltámadásról beszélnek. Igazából azt lehetne mondani, hogy minden egyes olyan Zsoltár, ami az emberi nyomorúság megtapasztalását fogalmazza meg és viszi az Isten elé, de minden egyes olyan Zsoltár, ami Isten szabadítását ünnepli, előképe, bár csak halvány előképe annak, amit Jézus megélt. Segítenek bennünket arra, hogy megértsük, mi az, amit Jézus halálában és föltámadásában átélt. Azt is ugyanakkor látjuk, hogy Jézus ettől messze-messze többet valósított meg. Mind a halála, mind a föltámadása messze túlcsordul azon a mértéken, amit a Biblia zsoltárai megfogalmaznak. Mégis hasznos kapaszkodó ahhoz, hogy megértsük azt, mi az, mi Jézussal történt. Még inkább hasznos kapaszkodó ahhoz, hogy mi magunk is eltanuljuk a Zsoltárostól, de még inkább Jézustól az igazi hívő embernek a magatartását. A nyomorúságban az Istenhez forduló panaszt, a bizalommal teli kérést, a szabadulásban pedig a hálát. A hálát, hogy az Úristen nem feledkezett el rólunk. Irgalmasan lehajolt, meghallotta szavunkat, és az ő szeretetével felemelt bennünket. Ezzel a gondolattal szeretném fejezni ezt a mai elmélkedést. Legyenek a Zsoltárok mindannyiunk számára segítsék arra, hogy Jézus életének a titkait jobban megértsük, ugyanakkor legyenek segítség arra is, hogy mi magunk eltanuljuk Jézustól azt az igazi hívő magatartást, amit elvár tőlünk a mindenható Isten. Köszönöm a kedves Mária Rádió hallgatók figyelmét, Istentől áldott hétvégét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
enemies rejoice over me. Oh Lord, you brought me up from another world. You preserved me from among those going down into the pit. Praise you, Lord, for you have rescued me. Sing praise to the Lord, you his faithful ones, and give thanks to his holy name, for his anger lasts but a moment. Time his goodwill at nightfall, weeping enters in, but with a dawn rejoicing. I will praise you, Lord, for you have rescued me. Hear, O Lord, and have pity on me. O Lord, be my helper. You change my mourning into death.
Az Ismeretlen Zsoltárok című műsorunk hangzott el. Amely főtisztelendő dr. Horváth Endre atya műsora.